Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Dicsérjük tovább az Úr nevét, a 265. énekünk első három versével. A 265. dicséretünk így kezdődik, hagyjad az Úristenre.
Minden utadat, a bánc szíve.
Ezt mondta az Úr, aki a földet megalkotta, az Úr, aki azt formálta és megerősítette, az Úr az ő neve. Kiálts hozzám, és én válaszolok. Hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, melyekről még nem tudsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, ahogy az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 20. fejezetének 7. versétől a 12. versig bezárólag. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetének 7. versétől így szól Isten igéje. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket. És mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikusz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült. Mivel Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről. Úgyhogy holtan szedték fel. Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta. Ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen viradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ma is hozzád kiálthatunk, színed elé állhatunk, hogy halljuk a te hangodat, átéljük jelenlétedet, és megtapasztaljuk mi is, hogy amikor jelen vagy, hatalmas dolgok mehetnek bennünk végbe, átélhetünk olyat, amire nem is gondoltunk, és megtapasztalhatjuk, hogy te valóban az élet fejedelme vagy. És Urunk, mi is szeretnénk olyan szomjazó, éhező szívvel jelen lenni, mint ott Troászban az a gyülekezet. Annyira jó látni, annyira megkapó, Urunk, hogy semmi nem tudja őket eltántorítani az együttléttől, az igére való figyeléstől, és mennyire vágyakoznak veled lenni, és mi is azért vagyunk itt, mert nagyon szeretnénk most veled lenni, mert szükségünk van rá, mert te vagy az, aki megértesz minket, te vagy az, aki látod a szívünkben lévő gondolatokat, ismered a mi terheinket, tudod, mi az, ami lehúz, ami meg akar akadályozni, sőt, látod, amikor a sátán vagy valami más azt suttogja, hogy adjuk fel, forduljunk vissza, nincs értelme tovább menni a keskeny úton, hiszen ott is történhetnek balesetek, ott is történhetnek nehéz események, de Urunk, mi rád tekintünk, oda a Golgotára, hiszen te sem fordultál vissza, sőt, szándékosan mentél a keresztre, értem és értünk, mert enélkül, az esemény nélkül nem volna esélyünk az életre. Köszönjük, Atyánk, hogy a fiút odaadtad, hogy élhessünk. És köszönjük, hogy mindent megteszel azért, hogy az ő személye, lénye felragyogjon előttünk, és mi is hozzá kiáltsunk, hogy átadjuk és rábízzuk az életünket. És megköszönjük azt is, hogy olyan többen is lehetünk, akik már mindezt megtapasztalták, akik ismernek téged, akik tudják, hogy gondot viselsz róluk, akik napról napra megtapasztalják a te áldó kegyelmedet, ami erőforrás, mert Urunk, csak is kegyelemből tudunk élni, és köszönjük, hogy ezt ma is kínálod, és könyörülj, hogy Szent Lelked által rácsatlakozzunk, értsük az igét, akarjunk belőle többet megismerni, és hogy dicsőítsen az életünk itt és most, és majd Isten tisztelet után is téged. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igényének hirdetésére és hallgatására készülve a 463. dicséret első versét énekeljük. A 463. dicséret így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj! Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetének a 7. versétől a 12. versig, tehát a már felolvasott szakaszban, ezen belül a 10. versben. Pál lement, ráborult az ifjúra, átölelte, és ezt mondta: ne zajongjatok, mert a lelke benne van. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, szinkronban vagyunk a troászi gyülekezettel, hisz ott is a hét első napján Isten tiszteleten vesznek részt. Hát annyi talán a hátrányunk, hogy itt nem Pál apostol prédikál. Ott ő szolgált, ő hirdette az evangéliumot, és milyen jó, hogy mi is összejöhetünk, milyen jó, hogy a hét első napja arról szólhat, hogy keressük az Urat, hogy leüljünk a lábai elé, hogy úgy figyeljünk rá, mint annak idején Mária tette Betániában, amikor az Úr Jézus betért hozzájuk, és akkor ő mindent félretett, azért, hogy hallgassa Jézust, hogy szívja magába az Úrnak a tanítását, és átélje Jézus lényének az áradását. És jó, ha így együtt lehetünk. Troászban látjuk az apostolt, ott van ez az Isten tisztelet, és Troászról tudnunk kell azt, bizonyára fel is elevenedik bennünk, hogy ez az a település, ahol az apostol megértette, amikor sokfelé próbált nyitni, kaput keresni, hogy vigye az evangéliumot, elsősorban Kis-Ázsia belseje felé orientálódott, oda tervezett menni, keresi, merre menjek, és elviszi Isten lelke Troászba, és itt érti meg, hogy Európába kell mennie. Hogy Macedóniába hívja őt Isten. És nem csak megérti, hanem el is indul. És most a harmadik missziói útnak az utolsó szakaszában ismét ezen a helyen van. Ismét itt van, Troászban. Jön, hogy az ott levőket erősítse. És bizony a két itt tartózkodás között hatalmas dolgok történtek. Ha csak Filippire gondolunk, ahol az apostol átéli, hogy Isten milyen hatalmasan munkálkodik általa, hogy ott megnyitja Lídiának a szívét, egy bíboráros asszonynak a szívét, aki befogadja Jézust az életébe, és a házánál, valószínűleg az ő házánál fog létrejönni, majd a gyülekezet. Vagy gondolhatunk a börtönőrre, a jövendőmondó kislányra, akiket fölszabadít az Úr a fogságukból, mindabból, ami rabságban tartotta őket, és nem engedte, különösen annál a jövendőmondó kislánynál nem engedte az az idegen lélek, hogy önmaga legyen, hogy ember legyen, hanem eszköz volt mások kezébe. És mi is hányszor átéljük, hogy valami fogva tart, valami akadályoz abban, hogy igazán azok legyünk, akik szeretnénk lenni, arról meg nem is beszélve, hogy megakadályozza, hogy azok legyünk, akiknek az Úr akar minket látni. Hogy úgy éljünk, ahogy ő megtervezte az életünket. Mert a gonosz ebben kíván megakadályozni, mellékvágányra akar terelni, hogy csak azt a célt meg ne valósítsuk, amit Isten ránk bízott, és nehogy egészséges, teljes értékű életünk legyen, hanem küszködjünk önmagunkkal, szenvedjünk sok vereséget, és így ne ragyogjon át rajtunk Istennek a hatalma és dicsősége. És amikor megérkezik oda az Úr Jézus Krisztus, ezek az emberek fölszabadulnak. Egészen mássá lesz az életük. Amikor úgy gondolták, hogy ezen már, tehát ahogy eddig éltek, ezen nem lehet változtatni, kiderült, hogy az Úr Jézus tud változtatni. Vagy ami a börtönőr, amikor kétségbe esik, a földrengés után már kinyílik a börtön ajtaja, és lehullnak a bilincsek, a rabok szabaddá lehetnek, és úgy gondolja, hogy felelősségre fogják vonni hanyag munkavégzés miatt, és megelőzné ezt. Meg akarja előzni a felelősségre vonást, és úgy gondolja, kardjába dől, és Pál üzeni, rákiált, ne tégy kárt magadba. Milyen fantasztikus, hogy amikor egy ember teljesen elkeseredik, úgy látja, hogy nincs értelme tovább az életemnek, akkor Isten üzeni, hogy ne tégy kárt magadban semmiféle formában, ne dobd el az életet, ne menekülj el, mert még innen is van visszaút, és van terve az Istennek veled. És miben vagyunk elkeseredve? Hol látjuk reménytelennek az életünket? Engedjük, hogy az Úr belekiáltsa. Ne add fel, és ne tégy kárt magadba. Ne indulj el olyan úton, ami rossz lesz neked, a családodnak, annak a közösségnek, amiben tartozol, hanem indulj el Jézus nyomába, mert ugye fölhangzik a nagyszerű felelet majd a kérdésre, hogy mit tegyek, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, vagyis egy új világ nyílik ki előtted, új lehetőségekkel, és ez a világ az Isten országa. Tehát innen indul el nagyszerű útjára az evangélium, és vonul végig Európán, legalábbis a jelentősebb, akkor jelentősebb helyeken, és hallják majd Korintusban, Tesszalonikában, Aténban, és most újra Troászban. megragadotta, hogy átnéztem ezeket a útvonalakat, például Tesszalonikában, amikor hirdeti, vagy megjelenik Pál és hirdeti az evangéliumot, és az emberek azt mondják, hogy föllázadnak Pál ellen, hogy szembefordul a császárral, mert más tesz királynak, más tart királynak Jézust. Hát testvéreim, ha nézik az életünket, a mindennapjainkat, vajon milyen megállapítást hoznak az emberek? Fölfedezik azt, hogy a mi királyunk Jézus. Látható, hogy igen, a madi református gyülekezetnek az ura, gazdája, királya, az a feltámadott Jézus Krisztus. És ez abban mutatkozik meg, hogy neki engedelmeskednek, hogy azt teszik, amit akarnak, mert ugye egy király, amit akar, mert egy királynak ugye akarata van. Egy királynak törvényei vannak, és ezt észre lehet venni ma köztünk, rajtunk, hogy mi Jézus király szavát lessük, és Jézus király parancsát tartjuk meg. Jézus királynak a szava és igéje útmutatás nekünk a mindennapokban. Tegnap egy házasságkötésre került sor, gondolom a díszítésből a testvérek ezt már megállapították, és az az ige szólt a János evangéliumából, 15. fejezetből, hogy az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Jézus király parancsa, úgy, ahogy én. Nem arról van szó, hogy csak egyszerűen igyekezzetek egymást szeretni, hanem azt mondja, hogy ahogy én szerettelek titeket, hogy én önmagamat adtam oda, értetek, a kereszten. És elhangzott az, hogy tulajdonképpen Jézusnak ez az útra való üzenete. És azért adja, hogy ezt minden nap vegyük elő. Hogy minden nap, amikor kérdéseink vannak, hogy mit tegyünk, hogy tegyük, miképpen viszonyuljunk egymáshoz, a másik emberhez, akkor ne arra figyeljünk, hogy mit mond körülöttünk a társadalom, hogy mit mondanak más emberek, hanem figyeljünk arra, hogy mit mond a mi királyunk, a mi urunk Jézus. És ő mit mond? Hát tegyél úgy, ahogy én veled. Amikor a másik felé van kapcsolatod, amikor talán ez a kapcsolat nehézé kezd válni, akkor ne arra figyelj, hogy ilyenkor mit javasolnak. Á, hagyd ott, ne törődj vele, hagyd a sorsára, nem érdemes vele foglalkozni, hanem kérdezd meg, hogy mit mond a király, a mi igazi királyunk? És azt mondja, hogy úgy szeresd, ahogy én téged. Vagyis továbbra is fordulj oda hozzá, törődj vele, gondoskodj róla, árasz felé a tőlem kapott szeretetedet, és ez majd elvégzi benne a munkát. És az életünk minden kérdésében így állhatunk az Úr elé. Hogy megkérdezem azt, hogy de mit mond Jézus? Mert ez egy dolog, hogy én mit gondolok, mit mond a barátom, mit tanácsol, de legyen az a végső tekintély, amit Jézus mond. Tehát ez, hogy Jézus tartom királynak, ezt jelenti, hogy minden nap az ő szava lesz az útmutató. A tekintély abban, amit én tenni szeretnék. Tehát ilyen nagy dolgok történtek. Egy hétig van Pál Troászban. Egy hetet tölt abban a gyülekezetben, és most a következő hét első napján ismét együtt vannak. Így olvassuk, hogy egy háznak a felső szobájában, és nagyon sokan vannak jelen, vagy legalábbis többen, mint ahány férőhelyes az a helyiség. Igen, sokan vannak, van, aki azért, hogy férjen, esetleg jobban rálásson Pálra, jobban hallja az elhangzottakat, beül az ablakba. Ez is jelzi, hogy igyekeztek megragadni, amit Pál mond. Igyekeztek arra, hogy az Isten szavából semmi ne hújjon a földre. Ugye, hogy az ifjú Sámuelről hallottuk, hogy nem engedte, hogy az Isten szavából bármi is a földre hújjon. És mindent megtett, hogy fogja az adást, értse, amit hall, és minél többet meg tudjon jegyezni. És ez azért is volt fontos, testvéreim, mert akkor nem volt mindenkinek bibliája. Jó, majd otthon elolvasom. Ha nagyon, nagyon tudni szeretném, hogy miről volt szó, hát majd otthon elolvasom. Nekik az az információjuk maradt, amit meg tudtak jegyezni. Esetleg néhány kiváltságosnak, jómódúnak lehetett görög ószövetsége. De mással, más irattal még nem igen rendelkeztek. És ezért nagyon figyelnek. Mert ebből fognak majd élni a következőkben, amit itt megjegyeznek. Amit magukkal visznek. És mi mit viszünk magunkkal? Tudunk ebből élni egész héten? Igaz, hogy tényleg hálás szívvel köszönhetjük az Úrnak, hogy rengeteg lehetőségünk van az igével való találkozásra. Azért is hálát lehet adni, hogy az elmúlt időszakban szinte minden alkalom rögzítve volt. Hát milyen fantasztikus lehetőség, hogyha valaki kap egy Isten tiszteleten üzenetet, de nem egészen biztos abban, hogy jól értette, vagy nem mindenre emlékszik, hogy vissza lehet hallgatni. Ők ezt nem tudták megtenni. Ők nem hallgathatták vissza, nem kereshettek vissza, de vitték a szívükben. Az igéből azt is látjuk, hogy itt a gyülekezetnek már a hét első napja az Isten tiszteleti nap. A hét első napja. Mivel itt többségében már pogányokból keresztjének vannak együtt, már nem a sabbatot, a szombatot tartják, a hetedik napot, hanem az első napot. Azt a napot, amikor Jézus föltámadt. És ez a nap tulajdonképpen nekik azt jelenti, hogy a feltöltődésnek az időszaka, mondhatnánk, hogy a tankolás napja. A hét első napján lehet tankolni, mert Isten adott olyan üzemanyag tartályt, hogy minél több férjen a szívünkbe, a lényünkbe. Tehát ők ezen a napon jönnek össze. És ami még jó, ha ott van előttünk, hogy ez a hét első napja nem volt munkaszüneti nap. Ezek az emberek napnyugtakor, tehát a munkaidő, úgymond a munkaidő letelte után munkából egyenes, mondjam így, templomba mentek. Tudták, hogy hét első napja napnyugtakor kezdődik az alkalom, és itt lesz Pál, hát megyünk. Megyünk hallgatni. Hát milyen nagyszerű dolog. Igen, nem azt mondták, hogy jaj, letelt a munkaidő, fáradt vagyok, haza kell menni. Sajnálom, hogy nem tudom meghallgatni Pált, hanem megy. Mert viszi a szomjúsága. Viszi a szomjúsága. Én magam is visszaemlékszem, hogy fiatal koromban, amikor még a társadalomban volt kint a munkahelyem, és megtörtént, hogy 5 órakor véget ért a munka, tudtam, hogy 6-kor Isten tisztelet, és én alig vártam, hogy ott lehessek. Hétközben, vagy vasárnap, olyan is előfordult, hogy éjszakás voltam, hazaértem, 1-2 órát aludtam, és mentem, mert el se tudtam képzelni, hogy nélkülem legyen Isten tisztelet. És ott van ez a szomjúság, ez a vágy bennünk, hogy az igével találkozás az mindennél fontosabb nekem, és nem tudom elképzelni, hogy én ne halljam az igét, hogy ne halljam, hogy mit mond nekem az Úr most, és amit mond, azzal akarok menni tovább. Hát milyen jó, hogy most is itt lehetünk. Ki tudja, hogy a következő héten kinek merre visz az útja? És milyen jó, hogy most lehet töltekezni, hogy hallhatjuk az Úr igéjét, és tudhatjuk, hogy ő itt van. És ezek az emberek úgy hallgatták első nap, hogy aztán mentek minden nap dolgozni, és hogy mentek Jézussal. Tudták, hogy ő is velünk jön. Mert az Isten tisztelet vége nem azt jelenti, hogy aztán itt hagyom őt, és megyek tovább magam. És de jó, ha arra gondolhatunk, vele mehetek. És bárhova visz majd az utam, bármivel kell szembenézni, Jézus ott lesz velem. Rajta nem múlik, csak rajtam. Figyelek rá, kiáltok hozzá, segítségül hívom. Hálát adok neki, megköszönöm a segítségét, bízom benne, akkor is, hogyha nehéz pillanatokat kell átélni, hogy ő engem tovább tud segíteni. Tehát ezek az emberek itt vannak. És kiderül, hogy Pál másnap tovább akar menni. És azt mondja a jelenlévőknek, hogy kedves testvéreim, éjfélig. Meghosszabbítjuk az Isten tiszteletet éjfélig. És senki nem tiltakozik. És senki nem mondja, hogy ne haragudj, Pál, de reggel munkába megyünk. Templomból munkába. Ez nem lehet. És senki nem tiltakozik. Tehát ez egy nagyon megrendítő közösség, hogy ennyire vágynak Jézusra, és akarnak tanulni, mert Pál tanítja őket, ezt olvassuk, hogy Pál tanítja a gyülekezetet az Istennek az útjára, az Isten országának a dolgaira. És ezek az emberek pedig átélik, hogy szükségünk van a tanulásra. Akarnak tanulni. Mert meg kell tanulni a Krisztusnak a követését. Nem annyi, hogy igen, Uram, hát itt vagyok, átadtam egyszer az életemet, Uram, megkereszteltek, konfirmáltam, hanem rákerülünk egy útra, a keskenyre, és meg kell tanulni annak az útnak, mondjam így a jelzőtábláit, meg kell tanulni annak az új országnak a törvényeit, meg kell tanulni, mit jelent hívőként élni ebben a világban, milyennek akar az Úr látni minket. És a bibliai szöveg szerint, ami itt tanításnak van fordítva, ez nem csak azt jelenti, hogy Pál, itt tudom, este 6 órától éjfélig egyfolytában beszélt, hanem azt jelentette, hogy aktívan volt jelen a gyülekezet is, hogy lehetett kérdezni. Ha valamit nem értettek, akkor megszólaltak, hogy Pál, mondd meg ezt, ezt hogy értsük? Ebben a helyzetben mit csináljunk? Mások meg azt mondták, hogy szeretnék bizonságot tenni arról, hogyan tapasztaltam meg Jézusnak a munkáját az életemben azóta, hogy tanítványá lettem. Tehát ez egy ilyen közös alkalom volt. Kaptak és adtak. kaptak és adtak. Hát ez gyakorlatilag a hívő élet. Kapok Jézustól, továbbadom másnak. Tehát ez egy fantasztikus közösség, fantasztikus alkalom, és azt akarja az Úr, hogy ilyen legyen a mi életünk, a mi gyülekezetünk, hogy amit kapok, azt merjem továbbadni, merjek róla vallást tenni, merjek odaállni talán egy beteg mellé, és vigasztalásként elmondani, hogy mit mondott nekem az Úr, vagy én adott esetben, amikor ugyanúgy beteg voltam, hogy tapasztaltam meg az erejét, segítségét, hogy kaptam békességet, reménységet, vagy mit jelentett nekem az, hogy van Biblia? Van Biblia. Most eszembe jut, hogy valaki elmondta, hogy kórházi kezelésre készül, következő nap készült bemenni az intézetbe, és hát mondta, hogy már pakolja össze a dolgait, amiket visz magával, de a Bibliámat már eltettem. A Bibliám már ott van a táskában. Hát nem fantasztikus? A Biblia az első. Nehogy valamiképp otthon maradjon, mert jó dolog, hogy kezelnek, hogy foglalkoznak velem, de az Úr igéjére még nagyobb szükségem van. És ha mi megyünk valahova, ott van mindig, velünk van, visszük, vagy benne van a telefonban, és meg is nézzük. Tehát ott vannak, és sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltak, és egy Eutikus nevű ifjú az ablakban ült, mély álomba merült, mert Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Tehát sok lámpás volt. Ugye ezt az egész történetet Lukács jegyzi le, az orvos, aki maga is ott van. Így írja, hogy összegyűltünk. És tehát azt jelenti, hogy maga is a helyszínen van. Átéli az eseményeket. És ugye a sok lámpás először is jelzi azt, hogy hát ugye égés termék származott attól a sok lámpástól. Vagyis a füst csípte a szemüket, kaparta a torkukat, és mégis ott voltak. És lehet, hogy Eutikus pontosan azért ült az ablakba, hogy a füst miatt kicsit szellősebb helyen legyen, de azért a kiáramló füst és gázok viszont elnyomták. Azokat is belélegezte, és el akarták nyomni. De ha olvassuk az igét, benne van, hogy nem arról van szó, hogy ő ott ült és elhámosodott meg unta az egészet, mert akkor elmehetett volna. És hát elaludt. Hanem arról van szó, hogy ezek a gázok átjárták, és bizony elkezdték elnyomni. De Eutikus küzdött ellene. Nem akart elaludni. Ő oda akart figyelni az ígére. De legyőzte végül az álomnak az ereje. Mély álomba merült és leesett. Mély álomba merült. Ébren vagyunk mi? Vagy nem sokszor ránk is az a jellemző, hogy mély álomban vagyunk? Amikor szól az ige, amikor együtt vagyunk. Mert az ördög azt akarja, hogy mély álomba kerüljünk. Ugye a Jelenések könyvében is van egy gyülekezet, hogy amelyről azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy alszik, lelkileg alszik, és lelkileg halott az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, ébredj fel, küzd, ne engedd, hogy a sátán elnyomjon, vagyis ne légy úgy jelen gyülekezetként ebben a világban, mint aki alszik, mint aki nem veszi észre a történéseket, és néha azt látni, mintha az egyház aludna. Nem veszük észre, mi történik körülöttünk. Mit mond az Úr? Ébredj fel! Mert ha nem ébredsz fel, leesel, kiesel az ablakon, mint ahogy kiesett ez az ifjú is. És azt olvassuk, hogy holtan szedték föl. És lehet, hogy bennünk is, meg ott sokakban ott volt a kérdés. Hát ha Pál arról szónokol, hogy itt van Isten köztünk, hát ha arról tesz bizonságot, hogy ahol ketten vagy hárman Jézus nevében összejönnek, ő ott van köztük, hogy történhet meg ilyen baleset? Hogy történhet meg az, hogy valaki az Isten tisztelet alatt meghal? Leesik és meghal. Hogy történhet meg? Lehet, hogy valaki arra gondol, jó, kösz, akkor én nem is jövök többet. Hát ilyen Isten, hogy meghalad valaki ott, az igehallgatás közben? Hol az Isten? És ki fog derülni, hogy ott van? Isten ott van? Mégpedig úgy van jelen, hogy ezek az emberek meglássák az ő dicsőségét. Hogy fölismerjék, hogy Jézus Krisztus valóban Úr, élet és halál fölött. Hogy nagyobb Úr ő, mint amiben eddig hittek. És amikor leesik ez a fiatalember, Lukács leírja, hogy Pál lemegy hozzá, és gondolom, hogy Lukács is megy. És ha ez a jelenet ma történne, ugyanezekkel a szereplőkkel, lehet, hogy Lukács úgy írná le, leesett a fiú, rohantam, ugye, mert ő orvos, szóltak nekem, hogy doktor, csinálj valamit, leesett a fiú. És rohantam, és akkor jött Pál is. És akkor félretoltam Pált, és azt mondtam, hogy ne haragudj, de ez most itt az én időm. Az én dolgom. És nem. Lukács nem tolja félre Pált, hanem engedi, hogy Pál Jézus hatalmát közvetítse. Testvéreim, amikor az életünkben nehéz pillanatok vannak, merjük-e odaengedni Jézust hittel? Hogy hiszem, hogy igen, minden látszat ellenére ő fog tudni cselekedni. Talán minden arról akar minket meggyőzni, hogy itt csak ember segíthet, egy másik ember, vagy esetleg az, hogy már senki nem segíthet. És ott van-e bennünk, hogy igen, de én ismerem Jézust, és tudom, hogy nála van még most is megoldás. És Pál lemegy, ráborul, átöleli az ifjút, a jelenlévőknek pedig üzen, ne zajongjatok, vagy ne nyugtalankodjatok, többféle lehetőség van, a lelke benne van. És ez nem azt jelenti, hogy ja, hát meg se halt. Nem. Azt jelenti, hogy igenis, ez a fiú halott volt. De amikor Pál lemegy, és szinte illés módjára cselekszik, ráborul, átéli, hogy rajta keresztül a feltámadott Jézus ezt a fiút visszahozza az életbe. Így demonstrálva, hogy Jézus nagyobb a halálnál is. Ugye Pál innen el fog menni másnap. És az maradjon meg a gyülekezetben, hogy Jézus nagyobb a halálnál. Hogy Jézust mindenben segítségül lehet hívni. Hogy az maradjon meg bennük, hogy nem szabad kétségbe esni. Hogy nem kell félni a Krisztusban hívő embernek, ha rátekint. Lehetnek nehéz és meleg pillanatok, de ő nem hagy minket magunkra. Megerősít, felemel, békességet ad, vagy adott esetben segítséget, attól függ, mikor mi az ő terve és akarata, vagy milyen helyzetben vagyunk. Tehát ezt a fiút visszaadja az Isten a gyülekezetnek, az életnek, és ami ezután következik, ez tényleg megrendítő. Vagy legalábbis engem nagyon megrendített. Mert ha mi egy ilyet átélnénk, hogy valaki rosszul van, meghal, még ha ugyanezt átélnénk is, hogy Jézus visszahozza, mit mondanánk? Na jó van, Pál, ebből mára elég volt. Annyi kemény élmény ért minket, hagyjuk abba. Menjünk haza. Adjunk hálát, hogy ez a fiú végül is él. Hadd menjen ő is haza kipihenni ezeket az izgalmakat, történéseket. És mi történik? Visszamennek. És reggelig megy az Isten tisztelet. És megtörik a kenyeret. Hálát adnak. Nem hazamennek, hanem vissza, és megtörik a kenyeret, vagyis hálát adnak Jézusnak azért, amit itt tett. Mert ha ők nem ismerik Jézust, az a fiú nem él. Jézusnak köszönhetik. És a kenyér megtörése, az meg emlékezteti őket, hogy azért élhet ez a fiú, meg mindegyikünk azért élhet, mert Jézus testét megtörték. Ott a kereszten, hogy engedte az ő vérét, életét kioltatni, hogy nekünk életünk lehessen. Eszünkbe jut mindig, hogy én azért élhetek, azért születhetek újjá Isten lelke által, mert Jézus az életét adta értem. Azért van üdvösségem. Erről üdvbizonyosságom, mert ő önmagát adta, hogy el ne vesszek, hanem örök életem legyen. Hát ebben erősödjünk meg, mi is engedjük, hogy az Úr így az igéje által megvigasztaljon, reményt adjon, erőt adjon, hogy nem hagy magunkra, és amit ott cselekedett, azt a mi életünkben is el tudja végezni, és mi se essünk kétségbe, hanem mindig hívjuk őt segítségül. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük mindazt, amit az igében olvastunk, amit láthattunk ott a troászi gyülekezet életében. Milyen fantasztikus, Uram, hogy a hét első napján hozzád vitt az útjuk, mert veled akartak találkozni, és megköszönjük mi is, hogy itt lehetünk, hogy mi is a hét első napját veled tölthetjük, és add, Uram, hogy valóban veled töltsük az egész napot, sőt, az egész hetet, mert ha nem is vagyunk mindig együtt, de hadd tapasztaljuk meg, és hadd legyen az ott előttünk, hogy a mindennapokban is te velünk vagy, hogy odafordulhatunk hozzád, ha kézbe vesszük az igédet, hallhatjuk a szavadat, és az, hogy most fel tudjunk töltődni, hogy az ige, amit adtál, az legyen számunkra is olyan erőtartalék, amiből mindig tudunk majd meríteni. Te tudod, Uram, hogy ezen a héten is mi vár ránk, és add, hogy veled menjünk, add, hogy a te igéd legyen az erőforrás, amikor talán elveszítjük a reményünket, bizalmunkat, akkor is hadd tudjunk beléd kapaszkodni. Köszönjük, hogy minket is tanítasz, és adj vágyakozást, hogy egyre jobban meg akarjunk téged ismerni, a te velünk való terveidet is, az Atya akaratát is. És add, Urunk, hogy ezt merjük megvallani, hogy amit tőled kapunk, azt adjuk tovább, hogy bizonyságtételé legyen az életünk. Köszönjük, hogy így vagy velünk, Urunk, és mi is kezedre bízzuk a betegeket, a megfáradtakat, vagy azokat, Uram, akik akár más gyülekezet területén, vagy akár a közelünkben, ismerősök közt gyászt tapasztaltak, Uram, adj nekik vigasztalást, békességet, láttasd meg, hogy te hatalmasabb vagy a halálnál, mert legyőzted feltámadásod által. És Urunk, kezedbe tesszük az egyedül élőket, a megfáradtakat, a szenvedélybetegeket. Könyörgünk a házas párokért, kezedbe helyezzük a tegnap itt házasságot kötött ifjú párt. Uram, te áld meg az életüket, add, hogy hozzád ragaszkodjanak, veled járják útjukat, és hadd hordozzuk őket végig, tovább ezen az úton, imádságban. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, ha az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön hétközi istentiszteletet tartunk, 6 órás kezdettel, tehát kedden és csütörtökön este 6-tól lesznek az istentiszteletek, vasárnap pedig a megszokott időben 10:30-től. A jövő héten szombaton délután 2 órától pedig ismét a mentőmisszió találkozójára sor kerül, tehát újra meg fogjuk tartani, ha az Úr éltet minket, és ahogy már elhangzott, tegnap házasságkötésre került sor Rásó Julianna és Bíró Adrián testvéreink. Kérték Isten áldását közös életútjukra, hordozzuk őket imádságban. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 265. dicséret utolsó, azaz 7. versét, ő megcselekszi végre.